kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta. Hozzátette, ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányszóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte. A kormány több döntést is hozott, amelyek a természeti környezet védelmét, a fenntarthatóságot és a jövő generációinak élhető életminőségének javítását szolgálják, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Köböl Anita elmondta, a kormány csütörtökön döntött a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról, egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszer előkészítéséről, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról, valamint a védett erdők átmeneti védelméről is. Szeptember 1-ig felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási koncesszió működését. Október 1-ig kell kidolgozni a minden eddiginél szigorúbb környezetvédelmi felelősségi rendszert, sorolta a döntéseket. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Szondi Vanda a kormány csütörtöki üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Elmondta, az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott. Jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Hozzátette, jelenleg arra sincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. Végül az időjárásról. A keleti tájakon vastagszik, északnyugat felől ugyanakkor csökken a felhőzet. A középső és északkeleti tájakon hajnaltól várható felhőzet csökkenés. Elszórtan főként a déli megyékben várható esőzápor. Az északi északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy olasz kortárs író Elena Ferrante nápolyi regények tetralógiájának első részéről, a Brilliáns barátnőm című művéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Ezen a héten egy olyan írónő művéről fogsz beszélni a hallgatóknak, aki kortárs, mondhatjuk, hogy kortárs írónő, de egy titok is övezi az ő személyét. Mesélj erről!
Elena Ferrantének a Brilliáns barátnőm című kötetét hoztam, ami egy 4 kötetes sorozatnak, egy tetralógiának az első része, az első kötete. És hogy mi is a titok, hogy ugye az ő neve, ez nem az ő valódi neve, hanem ez az írói álneve, hogy ő kicsoda is pontosan, én úgy nem tudom. Én úgy azt gondolom, hogy nagyon sok feltételezés volt már arra nézve, hogy ki lehet ő valójában. Ő egy nagyon népszerű író, az elmúlt 20 évnek végül is egy kiemelkedő olasz írója, aki különféle nemzetközi könyvlistáknak az élén volt, rengeteg díjat elnyertek a művei, különösen ez a 4 kötetes sorozat, ami úgymond ilyen nápolyi regények folyammal is nevezhető. És amúgy én is olvastam azt, hogy nyomoztak, hogy ki lehet ő, hogy valószínűleg irodalmat tanult. Tehát például, mondjuk megnézzük az ő életrajzát, akkor azt látjuk, hogy 1943-ban született. Nyilván, hogyha valaki elolvassa az ő műveit, mondjuk az összes megjelent regényét, akkor abból van egy képe arra nézve, hogy milyen is lehető. És az oknyomozók is így próbáltak rátalálni, ki is lehető, hogy mit tanulhatott. Nyilván az írásaiból látszik, azért van egy igen magas irodalmi műveltsége, tehát valószínűleg egy ilyen magasabb iskolai végzettséggel rendelkező. Egyébként én is kíváncsi voltam, hogy így ki mit talált az ügyben, és akkor van, aki egy fordítót gyanít az ő neve mögött, van, aki a kiadónak a mindenféle kiadásait vizsgálgatta. Tehát főleg, amikor a nápolyi regényeknek a sikere úgy megjelent, akkor egyre több ember, főleg tényleg újságírók kíváncsiságát keltette fel az, hogy ki lehet az, és mindenki meg akarta írni, hogy ki az, tehát lényegben le akarták leplezni. De én azt gondolom, hogy az olvasók jelentős részének teljesen mindegy, hogy ki írta a könyvet, és egyébként még azt olvastam róla, hogy ő régebben, tehát ugye a 90-es évek elején jelentek meg az ő regényei először, tehát az azt jelenti, hogy ő már egy nagyjából 50 éves nő lehetett, hogy még régebben adott interjúkat, de úgy, hogy nem mondta meg a nevét, tehát ilyen anonim interjúkat, tehát azért bizonyos dolgokat lehet róla tudni, de valahol meg azt is kimondta, hogy az, hogy elkészült egy könyv, azt megírta, de lényegtelen, hogy kinek az arca van mögötte. Mert ez a könyvhöz nem ad hozzá, és nem is vesz el tőle. De egyébként én is azt gondolom, hogy most, ha látnánk egy arcot, vagy tudnánk róla valamit, igen, sokszor szoktunk beszélni az íróról, az íróknak az élet történetéről, hogy mi milyen módon jelenik meg az adott regényben, de egyébként nem biztos, hogy szükséges erről mindig.
Egy emberi természetes kíváncsiság hajtja a mai kor embereit, olvasóit, hallgatóit, hogy vajon ki lehet, aki írta, vajon mit lehet róla tudni. Sokszor szeretjük egy-egy írónak, költőnek a magánéletét is így tudni, látni, hogy van-e gyereke, házas-e, hogy él. És amit ugye sokszor kedvelnek az emberek, az meg már a bulvár, de valóban, amit mondasz, hogy ez semmivel többet nem ad, és nem vesz el egy adott műnél. Ezért még elmondható az is, hogy ez az írói álnév gondolata, vagy ez az írói álnév dolog, ez nem új keletű. Tehát, hogy többször találkoztunk már vele a tanulmányaink során is, a magyar irodalomban is, hogy sok írónk adott meg álnevet, vagy álneveket, tehát, hogy van, aki akár többet is használt. Valóban kirajzolódik egy kép, hogy valószínűleg ő ki lehet azokból a tényekből, amiket, vagy azokból a gondolatokból, amiket tőle elolvasunk. Említetted, hogy olasz származású, és visszarepít egy kicsit korábbi korokba, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekbe is akár. Ez a brilliáns barátnőm mikor, hol játszódik, mit lehet róla tudni?
A brilliáns barátnőm az az 50-es évek Nápolyának az életét mutatja be. Lényegében gyerekek, kislányok vannak a középpontban, és ők mondjuk 10 és 15 éves koruk közötti időszakában játszódik ez a kötet. Tehát lényegében ez így az 50-es éveknek a közepét jelenti. És szerintem nagyon érdekes, hogy tehát amit mondtál is, hogy ugye szoktunk arra beszélni, meg mindenkit érdekel, hogy ugyanaz író ki lehet, hogy mint, milyen életet élt, stb. Nyilván, hogyha hiszünk annak az információnak, amit ő egyszer mondott magáról, 43-ban született, akkor lényegében ez az ő saját gyerekkorának a világa, a saját gyerekkorának az élete lehet, de ez csak feltételezzük. Tehát igazából én ezt most tényleg úgy mondom, hogy nem tudom, én ezt feltételezem. Igazság szerint nekem ez az első könyv, amit olvastam tőle. Már nagyon sokat hallottam a szerzőről, és valóban Magyarországon is az elmúlt években sokáig a sikerlisták élén volt. Nagyon sok pozitív kritikát lehetett róla hallani, olvasni, de aztán valahogy úgy mindig halogattam, és most a közelmúltban előkerült a könyv, vagy a könyvek úgy előkerültek a polcomon, hogy na akkor most már tényleg el fogom ezt olvasni, és nagyon pozitívan csalódtam benne, ahhoz képest, hogy miket olvastam és hallottam róla. Ugye sokszor azt, hogy mondjuk egy sikerlista élén van egy kötet, az lehet, hogy éppen egy nagyon jó marketing miatt van. Számomra ez nem a marketingről szól, hiszen én úgy érzem, hogy engem megragadott az a szellemiség, amit az írónő közvetíteni szeretett volna nekünk, és egy tényleg olyan regényt, olyan történetet olvashatunk benne, ami talán mindenkinek az életében egy kicsit úgy jelen van, és tényleg ilyen egyszerű, átlagos gyerekekről, átlagos családokról van szó, nápolyi családokról, ami ugye azért fontos, hiszen ugye Olaszországban nincs meg az az igazi egységes nemzettudat, identitástudat, mint ami mondjuk Magyarországon van, hiszen egy észak-olasz, egy dél-olasz, vagy egy római teljesen máshogy beszél, nagyon sok mindenről máshogy gondolkod, és sokszor, mint hogyha nem is ugyanazt a nyelvet beszélnék, és ez például ebben a regényben is nagyon sokszor megjelenik az, hogy az iskolában az olasz nyelvet használják, míg otthon a nápolyi, igen. A nápolyi tájnyelvet, és ezt tényleg, hogyha valaki egy kicsit ismeri az olasz nyelvet, és tényleg északra megy, Rómába megy, délre megy, akkor, vagy egy onnan jövővel találkozik, akkor azért lehet látni, mennyivel másabb dialektust használnak.
Érdekes ezt, ahogy említed, hogy a könyvlapjain valóban sokszor helyet kap az, hogy amikor átváltanak irodalmi olaszra, vagy nevezhetjük így, és ennek is van jelentősége, hiszen amikor ezt a nápolyi tájnyelvet, nyelvjárást használják, ezek a munkások, vagy a telepen élők jelzi, hogy ki milyen társadalmi rétegből származik, vagy mennyire tanult, vagy mennyire tudott tanulni, hiszen említett, hogy gyerekekről szól, két gyerekről szól, és nekik a közvetlen környezetükről. Mit lehet tudni róluk, hiszen nagyjából ugye említetted, hogy a Elena Ferrante valószínűleg egy tanult, művelt, intelligens nő, viszont az akkori Nápolyról nem ezt a képet festi le azért, legalábbis a közvetlen környezetéről a szereplőknek.
Így van, ugye ez egy igazi nápolyi telepi regény lényegében, tehát a főszereplőink, illetve a családjaik és az ő kapcsolati rendszerük az abszolút mértékben a telepen van. Meg is jelenik egyébként a regénylapjain az, hogy mikor hagyják el először a telepi életet, és hogy milyen furcsa nekik a világ másik oldal, vagy akár a tenger, pedig egyébként közel voltak a tengerhez, de hogy az ő életük az egy nagyon szűk kis térben játszódott, tehát nyilván az otthon, a boltok, az iskola, viszont ugye ebben az időben hiányzott itt a szociális ellátórendszer. Tehát mai szemmel azt mondanánk, hogy nagyon nehéz körülmények között éltek. Ettől függetlenül ők egyébként boldogok voltak, de küzdöttek a szegénységgel. Nyilván a háború utáni szegénységgel iskolázatlanok voltak, és azért már ebben az időben is a tanulás az egy kicsit, mintha ilyen felértékelődött volna. Tehát például, hogy kicsit konkrétan fejtsem ezt ki, ugye a főszereplő az két kislány, az egyik az Elena, a másik pedig hát Elena szerint Lila. Tehát, hogy nyilván nem ez volt a neve, de mindig úgy hívta. És éppen itt a két kislány nagyon sokat versengett egymással a tanulásba. Lilát nem engedték tovább tanulni, de egyébként egy nagyon tehetséges, és folyamatosan versenyre búzdította Elenát, aki lehet, hogy ugyanolyan tehetséges volt, de lehet, hogy kicsit gyengébb tanuló lett volna, ha nincs neki az az ellenfel, aki folyamatosan motiválja, folyamatosan felhúzza, és egyébként a regényben folyamatosan érződik az, hogy mit jelent az a lehetőség, mondjuk valaki tovább mehet középiskolába, latin tanulhat, majd elmehet gimnáziumba, ahol görögöt is tanulhat, angol nyelvet, idegen nyelveket, illetve olyan tárgyakat, amiket az alsófokú oktatásban nem volt lehetőségük tanulni, és hogy például milyen fontos szerepe volt itt a tanítóknak, tanároknak, akik biztatták arra a szülőket, hogy igen, nagyon nehéz, hiszen költséges volt az oktatás. Nagyon szegény családokról volt szó, tehát nekik ez egy nagyon nagy teher volt, hogyha valaki a gyerekét tanítatni akarta, ráadásul lányokat. De Elenának a családja mégis megengedte, megpróbálta megengedni magának azt, hogy ő tanítassa, és ugye ennek az volt a feltétele, hogy jól kell neki tanulni. És annyira jól tanult, hogy a legjobbak között volt. És őt ez folyamatosan így motiválta, és azért nem tudom, hogy a többi három kötetben hogyan fog folytatódni a történetet. Most erről úgy beszélünk, hogy én csak az első kötetet olvastam, de hogy én azt gondolom, hogy azért a tanulásnak, a tudásnak itt majd még fontos szerepe lehet, hogyha az eddigi esemény sorokraból próbálok kiindulni és következtetni a folytatásra.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Természetesen ez a könyv több annál, mint hogy olvasunk a lapok sorai között két kisgyerekről, akik iskolába járnak, és aztán a telepen játszanak. Sokkal mélyebb, sokkal erőteljesebb történeteket olvasunk ennél az apró mondatomnál. Melyek ezek téged? Mi ragadott meg? Azt elmondom én is a hallgatóknak, hogy nagyon szeretem én is. Én hamarabb láttam a könyvből készült sorozatot, és ez vett rá arra, hogy elolvassam a könyvet is, amiből elkészítették a sorozatot. Neked mi tetszett a legjobban, mi fogott meg a legjobban? Hiszen ha csak tényleg két kislányról olvasnánk, akik eljárnak iskolába, majd hazamennek egy lakótelepre, aztán vége, az valóban nem adna többet így irodalmilag az életünkhöz, de itt azért vannak jóval mélyebb rétegek.
De én kettő dolgot emelnék ki. Az egyik az a két lánynak a barátsága, hogy milyen az ő barátságuk, tehát milyen kettőknek az élettörténet, hogy hol vannak a párhuzamok, hol vannak a különbségek, hol vannak a találkozási pontok, mikor van az, hogy nagyon szeretik egymást, mikor van az, hogy ellenségesek egymásra, mikor van az, hogy haragszanak a másikra, vagy irigykednek a másikra, és milyen dolgok miatt irigykednek a másikra, és amúgy azt gondolom, hogy ez nagyon tanulságos lehet bárki számára, hiszen a mindennapi életünkben is hasonló események, hasonló karakterek megvannak, és én azt gondolom, hogy a legtöbb ember talán egy kicsit Elena szeretne lenni, de mégis bennünk van a másik kislánynak, Lilának is a személyiségvonás, ami ellen lehet, hogy sokszor küzdünk. És a másik dolog, amit meg nagyon fontosnak tartok, az meg, hát ugye ezekben a családokban nagyon furcsák így a családi kapcsolatok mai magyar szemmel nézve számunkra, hogy milyen viszonyban vannak egymással a szülők a gyerekekkel, stb. Viszont számomra ez egy nagyon érdekes és elgondolkodható, hogy a testvérek viszont mennyire összetartottak. Tehát mondjuk a fiú testvéreknek milyen fontos volt az, hogy a lány testvéreiket védelmezik. És ez mindegyik családban előkerül, hogy ha valami sérelem érné a kislányt, a kisebb lányt, akkor a fiúk mindig megjelentek, hogy védelmezzék az ő testvérüket. Tehát például ez a szemlélet, ez viszont nagyon hasonlít akár a magyar mentalitáshoz, és ez kicsit, mintha ellentétes lenne ezzel az egész társadalmi világgal, amit megpróbál számunkra bemutatni, ahol tényleg nincs gyámügy, nincs szociális ellátórendszer, tehát lényegében a szülők, mintha azt csinálnának a gyerekeikkel, tehát amit szeretnének, hiszen semmilyen hatóság nem fog ez ellen fellépni. Dolgoztatják őket, egész kisgyerekeknek dolgozniuk kell, polba kell menni, stb. Viszont ez meg mégis sokkal emberibbé teszi az ő világukat, mint amit manapság nagyon sokszor tapasztalhatunk.
Olyan ösztönszerű nevelés folyik, én úgy érzem, ezen a lakótelepen, vagy telepen, és rendkívül tudtam azonosulni, mert ahogy említette is, hogy azért párhuzamot azért tudunk vonni, tehát nyilvánvalóan nem a 2020-as évek utáni párhuzamra gondolunk itt sem te sem én, hanem a 50 meg 80 évvel ezelőtti párhuzamról is, mert ami nekem még egy ilyen mélyebb réteg, hogy a gyerekek szerepe egy adott társadalomban, egy adott családban, vajon van-e szava a gyereknek, vajon ő benne meglátják-e azt, hogy ő tehetséges, értékes, stb., vagy a szülők élnek egy kis világot, a saját életüket, és a gyerek az csak gyerek. És milyen érdekes, hogy mennyit változott a világ, mert ha ma megnézünk egy családot, mondjuk ahol van egy vagy két gyerek, hát ott a szülők élete gyakorlatilag a gyerek körül forog. Itt meg egészen teljesen mást olvasunk ezeken a lapokon keresztül. Másrészt, ami nekem is nagyon-nagyon tetszik, a jellemábrázolások, hogy egy-egy cselekedetből, egy-egy gondolatból mennyire emberi dolgok jönnek ki. Volt esetleg olyan rész, ami kifejezetten megragadott, vagy elgondolkodtatott, vagy úgy ösztökélt arra, hogy majd tovább elolvasd a második, harmadik, vagy akár a negyedik kötetet is?
Számomra a könyvnek a befejező jelenete nagyon sok kérdést von maga után, tehát kíváncsian várom, hogy hogyan fog folytatódni. Tehát egy cselekmény sornak az elejével záródik lényegében a könyv. Egy kicsit olyan, mint mondjuk a tévés sorozatok, hogy szándékosan úgy fejeződik be, hogy az embernek kedve legyen ahhoz, hogy vagy úgy érezze a kíváncsiságot magába, hogy mindenképpen meg kellene nézni a következő részt. Valószínűleg a hallgatók már nagyon sok ilyen sorozatba belefutottak. Én amúgy azt gondolom, hogy itt a kötetben is hasonló dolog van a végén. Nyilván ez is egy ilyen írói formula, amit ő használ, de ez alapvetően a legtöbb sorozatnál, ami tervezetten sorozat, általában így szokott lenni, hogy nem egy történet zárul le, mert akkor az emberben sokkal kevésbé van meg az a motiváció, hogy igenis elővenni a következő részt is. Én például most ugye úgy kezdtem el olvasni ezt a sorozatot, hogy rendelkezem minden így kötettel, tehát így megadtam magamnak azt a lehetőséget, hogy szeretném, akkor egymás után szépen sorba elolvashatom. Míg hogyha mondjuk akkor olvastam volna, amikor ez megjelent, akkor mindig várnom kellett volna mondjuk a következő részre, ami azért nagyon sok könyvsorozatnál megvan, hogy mondjuk az ember elolvasta az elsőt, aztán lehet, hogy csak fél év vagy egy év múlva jelenik meg a második rész. Így viszont annak köszönhetően, hogy én nem néhány évvel ezelőtt olvastam el, amikor ez újdonság volt, hanem most, így nem kell majd olyan hosszú időt várnom az egyes kötetek olvasása között.
Nagyon sok pozitívumot soroltunk a műről, az írónő tehetségéről, méltattuk az írását, viszont egy nehézségként azért én azt megemlíteném, hogy magyar olvasóként a sok család, a sok olasz név azért okozhat esetleg egy kis kihívást, viszont erre az írónő adott egy kis segítséget, vagy esetleg a szerkesztők, a magyar szerkesztők, ezt nem tudom, hogy az olasz műnél is így van-e, hogy az elején felsorolja a neveket és a családokat. És ehhez vissza tudunk lapozni, hogyha esetleg egy kicsit elkavarodnánk egy-egy jelenetben.
Így van, egyébként valaki kevésbé járatos az olasz nyelvben, akkor azért nagyon sok hasonló nevet találunk. Tehát akár mondjuk a P betűs neveknél is, és hogyha kicsit úgy elveszítjük a fonalat, akkor hirtelen azt se tudjuk, hogy most kinek a testvére, kinek a nagybátyja, kinek a gyereke. És ez szerintem egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt így az elején összeállították, nem tudom, hogy ki állította össze, számomra sem volt egyértelmű, hogy ez az írónőnek, vagy pedig a fordítónak, szerkesztőknek volt az ötlete.
Könnyed műként beszélgettünk erről, viszont azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy azért nem annyira könnyed. Mert itt azért, ha már csak arra emlékeznek a kedves hallgatók, hogy te említed, hogy egy olyan korszakban vagyunk, és egy olyan országban, egy olyan telepen, ahol nincs gyámügy, nincs korlát, nincs senki fölött semmilyen hatóság. Az emberek önbíráskodnak gyakorlatilag a legtöbb élethelyzetben, és a gyerekek azok a családon kívül egy másodrangú szereplői az életnek. Azért igen kemény élethelyzeteket és szituációkat olvashatunk benne. Kiknek ajánljuk?
Alapvetően felnőtteknek ajánlanánk, de én amúgy azt mondanám, hogy 15 év fölött is tudnám ajánlani így fiataloknak. Egy az, hogy azért, mert egy kicsit közelebb hozhatja hozzájuk a történelem órán tanultakat, bár a történelem oktatásban alapvetően, főleg a nápolyi világ, a nápolyi társadalom azért annyira nem jelenik meg, de hogyha valaki így akár filmekből vagy más könyvekből ismeri akár a mai nápolyi világot, és akkor tudja, hogy azért az mennyivel másabb, mint az észak-olasz életvilág. Viszont pont a gyerekek és a cselekmény miatt tudnám fiataloknak ajánlani, de egyébként minden korosztály számára, tehát itt a felnőtt korosztályra gondolok, hogy minden korosztályra, fiatalabbak, kevésbé fiatalabbak, vagy akár kicsit idősebbek számára, és azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, nagyon jó olvasmány lehet, és nem azt mondom, hogy szórakoztató, de egyébként meg szórakoztató, hiszen ez egy szórakoztató regénynek íródott mű. Viszont, hogy kicsit válaszoljak arra, amit mondtál, amit szerintem nagyon összefoglaltál, hogy milyen dolgokat tudhatunk meg belőle, hogy szerintem például az is nagyon hasznos, hogyha valaki kézbe vesz egy ilyen könyvet, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudja értékelni a mai életét, a mai világot, mert tényleg el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen az, amikor az emberek büntetlenül megüthetik egymást, késre rátámadhatnak a másikra, és tényleg, ahogy mondtad, hogy önbíráskodás van, tehát ez a mai magyar jogrendszerben egy teljesen elképzelhetetlen dolog, bár ugye tudjuk, hogy lehet, hogy vannak olyan társadalmi csoportosulások, ahol ez természetes, de egyébként úgy általában nem. És akik szeretnek olyan könyveket olvasni, amelyek egy kicsit visszarepítenek a múltba, a közelmúltba, hiszen egy kortárs szerzőnek a művéről van szó, azok számára mindenképpen ajánlom, illetve azoknak, akik szeretik Olaszországot, szeretik az olasz kultúrát, és szeretnének egy kicsit ennek egy részével itt a nápolyi résszel megismerkedni.
Valahogy szavakba is nehéz azt öntenünk, hogy miért letehetetlen a könyv, mert ez nem az a típusú könyv, hogy felénél abba hagyom, és akkor nem olvasom el, hogy mi lesz a lányokkal, vagy hogyan folytatódik az életük. Érdemes még azt is elmondani, hogy alapvetően úgy a saját bőrünkön érezzük, hogy az írónő valószínűleg hasonló helyről származhat, nagyon jól ismeri ezeket a telepi embereket, nagyon jól ismeri ezeket a pillanatokat, élethelyzeteket, akár az iskolából, akár otthonról, az étkezőasztal mellől, vagy ezekből az üzletekből. Úgyhogy azért ennyit megfejthetünk talán, hogyha ezzel indítottuk a beszélgetésünket, hogy talán sejtésünk lehet arra, hogy volt közeli kapcsolata az ilyen telepi élettel, vagy a telepi arcokkal. És én azt gondolom, hogy tudnék csatlakozni ahhoz, amit mondtál, hogy akár fiatal felnőtteknek is ajánlható, vagy gyerekeknek is, mert vannak benne olyan részek, amelyben a felnőtté válásról ír. Arról, hogy mit érez mondjuk a teste változása kapcsán, és hogy ez mit okoz mondjuk egy lányban. Biztos vagyok benne, hogy népszerűbb a nők körében azért ez a könyv, vagy Elena Ferrante művei.
Valószínűleg igen, meg én azt gondolom, hogy a női szerzők úgy általában is népszerűbbek a nők körébe, de egyébként teljes mértékben igazad van, hogy mondod, hogy nagyon sok kérdésre, nagyon sok élethelyzeti kérdésre, hát nem is az, hogy választ adhat, de segít felismerni azt, hogy ez nem csak az én problémám, mondjuk egy 16-10 vagy egy 15 éves lánynak a problémái, vagy tényleg az ő élethelyzeti változásai, hanem úgy mindenkinek. Tehát, hogy igazából itt a két lánynak a példáján, illetve az ő baráti társaságuknak a példáján keresztül azért egy ilyen mini társadalmat mutat be, de ezeket a dolgokat a nagy társadalomra is ki lehet vetíteni, függetlenül attól, hogy nyilván ez egy ilyen kicsit, mintha zárt társadalom lenne, tehát egy szegény negyednek az élete, és itt lehet, hogy vannak a szegények között kicsit tehetősebbek, de ők még akkor is sem olyan tehetősek, hogy az olasz gazdag réteghez tartoznának, hanem egy kicsit jobb módúak, mint a többiek. Tehát most például itt konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk valakinek van egy fűszerkereskedés, tehát lényegében egy boltja van, ahol ő minden nap fizikailag dolgozik, tehát nem egy nagy üzlet láncnak, hálózatnak a tulajdonosa, ahol megengedheti magának azt, hogy sok-sok alkalmazottal dolgozzon, hanem itt a tehetősebbek, akiknek mondjuk már autójuk is van, ők is ugyanúgy a mindennapokban dolgozó emberek, és itt sokszor megjelenik a két lány beszélgetésében az, hogy ők szeretnének gazdagok lenni, és mit jelent számukra az, hogy gazdagnak lenni, és ugye számukra a gazdagság az ezt a képet takarja, és nem azt, ami egyébként ténylegesen a felső társadalmi réteghez tartozóknak az életvitelét jelenteni.
Nagyon érdekes tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, hogy mennyire zárt társadalmi kör ez, amihez szerintem senki nem akar tartozni, annyira mély szegénységben élnek, viszont nagyon jól átlátja ez a két lány ezt a társadalmi réteget, ezt a mély szegény telepi nápolyi embereket, viszont érdekes így az olvasás során arra rádöbbenni, hogy ők gyerekként mikor és hogyan találkoznak az élet nagy dolgaival. Például akár a megcsalással, például akár mondjuk a megőrüléssel, vagy akár mondjuk a politikával. Tehát ők azért kisgyerekek, és ez a mai életben is így van. Tehát alapvetően nincs olyan nap alatt, hiszen a gyerekek az életük során valamikor, valahogyan ráeszmélnek a világ sötétebb oldalára is, vagy a kihívásokra, nehézségekre, vagy a világ emberi oldalára is, és ez is ott nagyon jól le van írva szerintem. Én bízom abban, hogy ha tovább olvasod majd a nápolyi regényeknek a folytatását, akkor a hallgatóknak elhozhatjuk a tapasztalataidat majd a következő könyvekről is. Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy olasz kortárs író, Elena Ferrante Nápolyi regények című tetralógiájának első részéről, a brilliáns barátnőmről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Benedek Elek Erős Pali című meséjének első részét, melyet Vándor Éva olvas fel.
Erős Pali. Volt egyszer egy szegény asszony, s annak három szép leánya. De hiába voltak szépek is, jók is, még táncba sem vitték a falubeli legények. Hanem egyszer mit gondolt, mit nem három szegény legény, beállítottak a szegény asszony házához, köszöntek illendőséggel, s kérték, hogy engedje el a három leányát egy kicsit táncolni, aztán hiba nélkül hazahozzák őket. Azt mondta a szegény asszony: én jó szívvel elereszteném, hadd táncoljanak egyszer ők is, de ti szegények vagytok, s ha eltalálnának veszni, nem tudnátok megfizetni az én nagy káromat. A szegény legényeknek ez a beszéd éppen elég volt, úgy elmentek, hogy többet a ház felé sem néztek. Ha nem jött utánuk három gazdag legény, ezekkel már elengedte a leányait a szegény asszony. Egy nagy csűrben táncolt a falu fiatalsága, szólt a muzsika, hogy zengett belé a helyiség, a legények is szót adtak a táncnak, de egyszerre csak mintha ketté nyisszentették volna a húrokat, hirtelen nagy csendesség lett. Rettentő nagy fergetek kerekedett, hullott a zápor eső, mint a dézsával öntötték volna, csapott le az istennyila mindenfelé, a legények és leányok mind hazaszaladtak. Csak a három szegény leány maradt a csűrben, nem volt, aki hazakísérje őket. Amikor a fergetegnek vége szakadt, a legények és leányok visszamentek a csűrbe, de már a három szegény leány nem volt ott. Nem voltak azok otthon sem, de a faluban sem. Tűvé tettek falut, mezőt, erdőt, sehol nem találták őket. Bezzeg, hogy nem találták, mert a szörnyű nagy fergetekben felkapta a lidérc, s elvitte őket hetet-hét országon is túl. Hiszen a három gazdag legény fizetett a szegény asszonynak 300 pengő forintot, de azzal az ő megkeseredett anyai szívét meg nem vigasztalták. Sírás volt éjjel-nappala a szegény asszonynak, s lefektében, felkeltében azon fohászkodott, bárcsak egy fia lenne a három leány helyett. Hát egyszer éppen Péter Pál napján, amint ment hazafelé, az út közepén egy kéthetes forma szép, erős kis fiúcskát talált. Felvette a fiúcskát a porból, hazavitte, aztán kérdezősködött mindenfelé, hogy vajon kié lehet az elveszett gyermek, de nem akadt sem apja, sem anyja. Hely, hogy örült ennek a szegény asszony, s mert, hogy Péter Pál napján találta a fiút, megkeresztelte Pálnak, s olyan erős szeretettel dajkálta, mintha szívéről szakadt édes gyermeke lett volna. Ma telt múlt az idő. Pali nőtt szépen, s olyan erős legényecske cseperedett belőle, hogy a falubeli gyermekeket csak úgy félkézzel verte földhöz. Már a gyermekek nem ismertek vele birkózni, de még a nagy legények sem. S Pali, hogy nem akadt más, akin az erejét megpróbálja, neki ment az állatoknak is. A nagy ökröket csak felkapta a földről, s dobta jobbra-balra. Egyszer éppen egy szegény asszonynak a tehenét kapta fel, s lódította félrébb, s ez a szegény asszony azt mondta neki: te is jobban tennéd, ha nem az állatokat kínoznád, hanem a leány testvéreid után mennél, s hazakerítenéd. Hazamegy Pali tüstént, ahogy ezt hallja, s kérdi az anyjától: édesanyám, mondja csak, voltak-e nekem testvéreim? Dehogy voltak, fiam, dehogy voltak, mondta az anyja. Nem merte megmondani az igazat, mert attól félt, hogy Pali utánuk megy, s belőle is kifogy. Hát ez annyiban maradt, de most már egyre utána kiabáltak Palinak, hogy jobb volna, ha a leány testvérei után menne. Addig faggatta az anyját, hogy mégiscsak megmondta az igazat. Úgy biza, édes fiam. Volt három leánytestvéred, de azokra hiába ne is gondolj, mert bizonyosan lidércek vitték el, amikor az a nagy fergeteg volt. Beszélhetett a szegény asszony Palinak, hogy ne veszítse el szép fiatal életét, maradjon veszteg. Palinak nem volt többé maradása. Azt mondta az anyjának. Hiába, ne is beszéljen le, édesanyám, mert addig nem nyugszom, míg a testvéreimet vissza nem hozom. Süssön az útra egy pogácsát, s cseppentsen belé a tejéből egy cseppet, hogyha majd a leányok megkóstolják, érezzék meg, hogy az édesanyjuk tejével van sütve. Aztán Isten áldja kigyelmedet. Mit volt, mit nem tenni, sütött a szegény asszony pogácsát, cseppentett belé a maga tejéből, s Pali még aznap elindult világgá. Ment, mendegélt Pali hetet hét ország ellen, hegyeken, völgyeken által. Amint ment, mendegélt egy rengeteg nagy erdőben, erősen eltikkadt a szomjúságtól, s addig bolyongott, míg egy patakra nem talált. De hiába talált, mert ennek a pataknak olyan zavaros volt a vize, mintha csak szakadt volna a záporeső, pedig szép, tiszta idő volt. Nem tudta elgondolni, hogy mi lehet ennek az oka. Ment fölebb a patak partján, s hát ott ül a patak fejénél egy nagy, erős, magas ember, s csak úgy jó kedvéből morzsolgatja a rengeteg nagy sziklákat a patakba. Nagyot rikkant Pali. Hé, atyafi, hé! Mi dolog ez? Minek zavarod fel a vizet? Annak s egyébnek, felelt az ember nagy kurtán. No hiszen, mindjárt megtanítlak én emberségre. Csak lassal a testel, öcsém. Tudd meg, hogy én a kőmorzsoló vagyok. No bizony, ha te a kőmorzsoló vagy, én meg az erős Pali vagyok, s mindjárt meg is mutatom az erőmet. Mindjárt összefogóztak, hányták, vetették egymást arra, erre, elébb, hátrébb, s egyszer csak úgy csapta földhöz Pali a kőmorzsoló embert, hogy istenesen megnyekkent belé. No, most a kezemben az életed, mondta Pali. Hagyd meg az életemet, erős Pali, s szolgád leszek, amíg élek, könyörgött a kőmorzsoló. Jól van, meghagyta Pali az életét. Aztán elindultak ketten, s meg nem álltak, míg a föld kellős közepéig nem értek. Itt volt az a lyuk, amelyiken le lehetett menni az alsó világba. Hanem ezen a lyukon akkora nagy szikla volt, hogy még Pali sem tudta félre billenteni. No, ez nem volt nagy baj. Kőmorzsoló lemorzsolgatott belőle annyit, hogy ketten félretaszíthatták. Akkor aztán kerítettek egy véghetetlen hosszú kötelet, s azon Pali leereszkedett. Előbb azonban megparancsolt a kőmorzsolónak, hogy hét esztendeig váljon a lyuknál, s ha addig alulról meg nem rándítja a kötelet, ne várjon többet. Bizonyosan elpusztult valahol.
Kedves gyermekek, ma este Benedek Elek Erős Pali című meséjének első részét olvasta fel nektek Vándor Éva színművész. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát halljuk a Szentlélekről. A szerkesztő Gulonda János.
Megvizsgálhatjuk magunkat, hogy mennyire vagyunk befogadóak a Szentlélek sugallataira, azáltal, hogy megnézzük, mennyire vagyunk befogadóak az emberekkel való találkozásainkban. Mennyire vagyunk nyitottak, vagy mennyire zárkózunk el az előítéletekkel, gyanúinkkal, rossz indulatunkkal, embertársainktól. Mert hogyha velük kapcsolatban ilyen gyanakvóak vagyunk, és most nem a rendes óvatosságról és a bölcsességről beszélek, hanem a rossz indulatú gyanakvásról, ha valakiről rosszat hallunk, és megérkezik, már gyanakszunk rá, pedig még nem is ismertük, és már rossz indulattal fordulunk felé, nem pedig jó indulattal. Hogyha az emberekkel való viszonyainkban ilyen gátakat és akadályokat tapasztalunk, akkor ez megvan a Szentlélekkel való kapcsolatunkban is. Általában az emberekkel és az Istennel való kapcsolatunk alakulása az párhuzamosan halad. És ez egy nagyon jó kontroll lehet számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogyan állok az emberi kapcsolataim terén. Mennyire a jót látom a másik emberben, vagy a jót keresem, vagy pedig alapból a rosszat keresem, ami az én rossz indulatomból fakad. Meg tudom-e mindenben Isten akaratát látni, és mindenkiben Isten küldöttét számomra, aki üzenetet és ajándékot hoz nekem. Még az ellenségem is, sőt, lehet, hogy az ellenségem hozza a legnagyobb ajándékot. Kérdés, hogy én hogyan fogadom? Már nem a rossz indulatát és a bántását adott esetben, hanem magát az embert. Mert Jézus minket az ellenség szeretetre tanít. És a szentek beszámolóiból tudhatjuk, hogy egy-egy nehéz testvér, akit sokszor ellenségként kezelünk, a legnagyobb előrehaladást hozza az életünkben, lelki téren. Biztosak lehetünk abban, hogyha találkozunk valakivel, akkor az ajándékot hoz nekünk, és mi is ajándékot viszünk neki. Ezt el szoktam mondani hittanórán is a gyerekeknek, és ezt ők csodálatosan megértik, nem is kell nekik magyarázni. Akkor mondom, hogy én most ajándékot hozok nektek a jó Istentől. De azt is tudom, hogy ti is hoztok nekem ajándékot a jó Istentől. Kérdés, hogy figyelünk-e erre, hogy mit kapok tőletek ajándékba az Istentől, ti figyeltek-e arra, hogy ti mit kaptok tőlem, és befogadom-e, elfogadom-e ezt az ajándékot. És tanuljunk meg így találkozni emberekkel, és kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy milyen ajándékot kapok én most ettől az embertől. Mit küldesz nekem ő általa, Uram? Csodákat fogunk tapasztalni. Mert hajlamos az ember arra, hogyha mondjuk ő tanít valakit, hogy akkor én tanítom, és ezt az ajándékot átadom, de aki tanítok, vagy akihez beszélek, és azt talán meg sem szólal, csak egy kedves mosolyával, vagy egy szeretetteljes gesztusával válaszol, ő is megadja nekem azt az ajándékot, amit az Isten küld. De kell megfelelő alázat hozzá, hogy erre én tudjak figyelni. Ne csak azt higgyem, hogy én vagyok az ajándékozó, hanem tudjam, hogy én mindig megajándékozott is vagyok egy-egy emberi kapcsolatomban, egy-egy találkozásban. Nagy bölcsesség ez, tudatosan figyeljünk rá, és a szeretet légkörében tudjuk ezeket a Szentlélek ajándékait egymásnak átadni, és egymástól elfogadni, befogadni. Csak a szeretet légkörében. Most hívjuk segítségül a szenteket, és velük együtt elmélkedjünk a Szentlélek Úristenről. Először is hívjuk Nagy Szent Vazult, aki nagy tanítója a Szentléleknek, és a Szentlélekről írt könyvéből idézek most. A Szentlélek említésének hallatára ki ne figyelne fel, és ki ne gondolná a legmagasabb rendű természetre, hiszen Isten lelke a neve, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Készséges lélek, uralkodó lélek, szent lélek, ezek az ő saját és egyedi nevei. Hozzá folyamodik mindenki, aki rászorul arra, hogy megszenteljék. Minden élő az ő erejét kívánja, akinek lehelete, mint egy öntözi és erősíti őket, hogy mindegyik elérhesse saját természetes célját. Ő a megszentelés kiinduló pontja, a szellemi fény, aki önmagából ajándékoz megvilágítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot. Természete szerint elérhetetlen, de jósága miatt elnyerhető. Jól lehet erejével mindent betölt, mégiscsak azok számára közölhető, akik méltók rá. Ezeknek sem egyforma mértékben adja önmagát, hanem hitük arányában árasztja rájuk erejét. Lényege szerint egyszerű, erőiben sokféle. Minden egyes ember számára egészen jelen van, és teljesen van mindenütt. Úgy osztja szét önmagát, hogy semmi kisebbedést nem szenved. Mindnyáján úgy részesülnek benne, hogy ő maga épp marad. Úgy, mint a napsugár, amely jótékony erejével, mintha csak egy szemére világítana, mégis beragyogja a földet, a tengert, és átjárja a levegőt. Így a Szentlélek is minden ember számára, aki képes őt befogadni, úgy van jelen, mintha csak az övé lenne, ugyanakkor mindenkinek elegendő és teljes kegyelmet ad. A kegyelemmel aztán minden belőle részesedő úgy gazdálkodik, ahogyan saját természete lehetővé teszi, s nem úgy, amennyire a Szentlélek képes. A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kézenfogva vezeti a gyengéket, s tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberek ki azokat, akik megtisztulnak minden szenttől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség. Ahogy a tárgyak csillogó fényesek lesznek, ha napsugár éri őket, s maga a napsugár is visszaverődve róluk felragyog rajtuk, úgy a lelkek is, akik a szent lelket hordják magukban, és a Szentlélek fénye éri őket, maguk is lelkivé válnak, és mások felé sugározzák a kegyelmet. Tőle származik az eljövendő dolgok előretudása, a szent titkok ismerete, az elrejtett dolgok megértése, az adományok szétosztása, a mennyeiekkel való társalgás és az örömökben való részvétel. Neki köszönhető a soha véget nem érő öröm, az Istenben való álhatatosság, az Istenhez való hasonlóság, s aminél nagyobbat nem lehet kívánni, tőle van, hogy istenivé lesz az ember. Csak ebben a pár gondolatban is mennyit tanulhattunk Szent Vazultól a Szentlélekről. És minél többet tudunk a Szentlélekről, aki maga Isten, harmadik isteni személy, annál jobban megszeretjük. És minél jobban megszeretjük, annál jobban akarjuk megismerni. Ezt a gondolatot Szent Ágostontól vettem, és valóban így van. Az Isten minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük, és minél jobban szeretjük, annál többet akarunk tudni róla. Bibliából, Szent Jánostól tudjuk, főpap imából, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. 17. fejezet, 3. verséből. Tehát az örök élet az, hogy megismerjük az egyigaz Istent és Jézus Krisztust, akit küldött. És a Szentlélek segít ebben, hogy napról napra jobban megismerjük és jobban megszeressük az Istent. Ami már számunkra itt az örök élet kezdete, a mennyország előíze. Tehát Szent Vazul szerint a lélek nem csupán vigasztal minket, hanem bennünk végzi az istenivé válás művét. Szent Ágostont idézem, amit a lelkünk jelent a testünk számára, azt jelenti a Szentlélek Krisztus teste az egyház számára. Eddig az idézet. Ágoston szerint tehát a lélek az egyház éltető lelke. Egységet teremt, szeretetet, éleszt és életet ad. Szent Ágoston másutt ezt írja, a Szentlélek Isten és ember közötti szeretet közösség édessége. Ezt az édességet tapasztalhatjuk nap mint nap. Az Istennel való kapcsolatunkban is, az imádságban, szentségek vételekor, és az emberi kapcsolatainkban is, amikor valóban szeretett kapcsolat van köztünk. Néhány évvel ezelőtt történt, iskolában tanítottam hittant 8-osoknak, és hát nem volt könnyű, mert kis kamaszok a 8-osok, és sok minden érdekli őket, de nem biztos, hogy az Isten dolgai a legjobban foglalkoztatják ebben a korban őket, és hát úgy éreztem, hogy túl sokat nem tudok nekik nyújtani, különösen volt egy kislány, aki nem nagyon figyelt a szavaimra, legalábbis én úgy gondoltam, és mint kiderül, tévedtem méghozzá nagyot, tehát nem mindig úgy kommunikálnak a gyerekek, ahogy azt ők gondolják, hogy nem azt kommunikálják, ami bennük van a szívükben. És úgy évvége fele egyszer csak odajött hozzám ez a kislány, és azt mondta, hogy Péter atya, lehet, hogy maga szeret engem legjobban a világon. Meg hökkentem, mert erre nem gondoltam. Ezt szegény, gondolom, elkeseredésében mondhatta, hogy a kamaszok gyakran érzik úgy, hogy nem szeretik őket. És mondtam neki, hogy hát ez nem lehet, hanem biztos, mert én Krisztus szeretetével szeretlek téged, nem pedig emberi természetes szeretettel. És ez a krisztusi szeretet, ez nem azt nézi, hogy a másik ember milyen, hanem feltétel nélkül szereti. És valószínűleg ezt érezhette meg a hittanórákon, mint hogy a többiek is megérezhetik, mert valóban, ha valakit Krisztus szeretetével, vagy valakiket Krisztus szeretetével szeretünk, akkor nincs különbség, nincs személyválogatás. Mindenki úgy érzi, hogy őt szereti legjobban a másik. Lizi, kis Szent Terézről mondták, amikor meghalt a nővérek egyenként mindenki, hogy engem szeretett legjobban. Másik is azt mondta, hogy nem, engem szeretett legjobban. És a közel 200 apác, aki karmelita ott volt a kolostorban, mind úgy érezte, hogy őt szerette legjobban kis Teréz. Mert krisztusi szeretettel méghozzá kifinomult, kimunkált krisztusi szeretettel szerette őket. Személyválogatás nélkül. Aquinai Szent Tamástól idézek. A Szentlélek bennünk lakik, mint a szeretet ajándéka. Tamás tanítása szerint a kegyelmi élet lényege, hogy maga Isten költözik az ember lelkébe. Aquinai Szent Tamás a Szentlélek ajándékairól így ír, a lélek ajándékai készségessé teszik az embert arra, hogy engedelmeskedjenek Isten indításainak. Ha már a Szentlélek ajándékairól szóltunk, akkor hadd soroljam föl itt a Szentlélek 7 ajándékát, amit valószínűleg mindannyian tudunk, de nem árt az ismétlés. Tehát a Szentlélek 7 ajándéka első a bölcsesség lelke, ami megtanít minket arra, hogy jobban szeressük a mennyeit, mint a földit, a maradandót, mint az ideig valót. Megtanít arra, hogy földön élünk, és égre nézünk. Értelem lelke, ami által hitünk titkait egyre inkább megértjük, egyre inkább megvilágosodunk ezekben, és kinyílik számunkra, mint a rózsa. Jó tanács lelke segít minket abban, hogy hogyan döntsünk bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban, emberi kapcsolatainkban. Erősség lelke, ami segít nekünk elviselni a nehézségeket, akár még a vértanúságig is. Tudomány lelke, ami által Jézust akarjuk jobban megismerni. Jámborság lelke, ami által gyermeki szívvel és vágyjal fordulunk Isten felé. És legvégül Isten félelem lelke, ami Isten jelenlétébe von minket, és megóv attól, hogy kározatos dolgot cselekedjünk. Ez az Isten félelme, ez tulajdonképpen Isten iránti szeretetet jelenti. Amikor úgy szeretek valakit, hogy félek attól, hogy megbántsam, mint egy gyermek, aki nagyon szereti az édesapját, és ügyel arra, hogy semmivel ne okozzon neki szomorúságot. Tehát ezt az Isten félelmét, ezt jól kell érteni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya elmélkedett a Szentlélekről. Gronda János műsorát hallották.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent